borítóra is visszatér a felhős esős idő. Nagy területen megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 23 és 29, este 19 és 25 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kéz és hagyomány. Fafaragók, ácsok, bognárok, bodnárok. Műsorvezető Gyenes Károly.
Juhász Gyula, forgács illat. Az asztalos műhely előtt megállok én pár pillanatra, s a gyaluforgács jó szagát hosszan, mélyen szívom magamba. Műhelyben voltam gyermek én, a munkát játszva itt tanultam, s a gyaluforgács jó szaga köszön felém, s idézi múltam. Ez volt a tömjénem bizony. Néztem, mint rég az égi gyermek, hogyan faragja nagyapám öreg betűit egy keresztnek?
Nehéz efféle sorrendeket felállítani, de aligha tévedek, ha azt mondom, hogy az emberiség legősibb, s talán legkedvesebb anyaga a fa. Mennyi mindent csinálnak belőle, még ma is, a modern fémek és műanyagok világában. Éltünkben, sőt holtunkban is, egyik jelképe összetartozásunknak a természettel. A mai temetők otromba, műkő és műmárvány kolosszusai mellett nem csak az ősiség, a szépség és szerénység jelképei is az időrákta, öreg keresztek vagy fejfák. Démenyhért András telki bányán sok évtizede farag ilyeneket.
Tölgyfából vagy akácfából készülnek, ezt tehát mai napság már nem faragják, mint valamikor régen, baltával, bárdal faragták, hanem a TS-nek van egy fűrészüzeme, négyszögre kifűrészelik, és úgy hozzák nekem ide. Nekem van saját gyalúgépem, abrikterem, én aztán legyalulom, és úgy megcsinálom aztán ezeket a kopjafákat.
Mitől függ, hogy melyik kopjafának milyen lesz a formája?
Hát itten telkibányai viszonylatban itten négy típus van. Férfi, asszony, lánygyermek és fiúgyermek. Hát például a férfi típus az elől magasabb, az eleje magasabb, hátul csapott résszel, az asszonyoké pedig elől alacsonyabb, hátul magasabb. Ezt tehát konytak nevezik. A férfiakért süvegnek mondják az első magas részt. A lánygyermeke kép pedig az ilyen négyszarvú hajnak mondják, a fiú gyermekek gömb alakúak a teteje a kopjapáknak. Ők mondják meg, akik megrendelik, hogy milyen szöveget kívánnak rá. Sokan rám bízzák aztán ilyen bibliai szövegeket. Én ismerem itt az idevaló népeket. Nekem már ez gyakorlati tapasztalatom, ugye, hogy ki milyet érdemel, kinek milyen pásztol az ő kopjafájára.
Minta is van, díszítés is van egy
igen,
ilyen kopjafán.
Van díszítés. Például a telkibányi típusnak elengedhetetlen díszítése fönt a két rozetta, két hatágú rozetta, aztán egyházi embereknek, presbitereknek, gondnoknak, papoknak kelyhet. A református vallásnak ez a fő címere, ugye a kehely.
Ezeken kívül még vannak különböző minták, amiket a fába vésnek bele.
Apám annyit magyarázott, hogy valamikor régen, mert mondom, nálunk ez egy 500 éves hagyomány, ez a kopjafa. Ezek a rohátkák, amik, ezek a díszítések vannak, ezek évtizedet jelentettek. Hát annyi rohátkát, annyi díszítést szoktak, ahány évtizedes volt a meghalt. No de ma már én erre nem adok semmit. Ugye hát itt az a cél például, hogy minél díszesebb legyen a kopjapa. Tehát én az én saját elképzelésem szerint csinálom ezt a díszítést rajta.
Körülbelül mennyi munka egy kopjafa elkészítése?
Másfél nap alatt el tudom készíteni.
Ha András bácsi meglát egy kopjafát valahol az országban, arról meg tudja állapítani, hogy maga csinálta vagy se?
Hogy én csináltam, hát az már lehetetlen, hogy meg ne tudnám állapítani.
Sajnos talán mi is, de azt hiszem mások is nagyon vegyesen össze-vissza keverve használjuk ezt a két fogalmat, fejfa, kopjafa. Morvai Judit néprajzkutatónak mi a véleménye erről?
Ahonnan ez a riport volt,
Telkibánya.
Telkibánya, hát itt fejfának mondják általában a sírjelet, és a kopjafa az egy erdélyi kifejezés. Fejfa, vagy ahogy ezen a vidéken mondják, Kelet-Magyarországon, hogy fűtől való fa, vagyis fejtől való fa, ez megkülönbözteti egy másik fától, aminek régen az volt a neve, hogy lábtól való fa. Ugyanis amikor kivitték a koporsót a temetőbe a sírgödörhöz, akkor két rudon vitték ki a koporsót, és ezt a két rudat, ezt a lábhoz leszúrták, ez volt a lábtól való fa. Tehát inkább fejfát kéne mondanunk, de a kopjafa már úgy elterjedt, hogy azt hiszem felesleges ellene beszélni ma már.
A faragó is azt mondta, hogy hát, kopjafát faragó.
Igen, a faragó mondta, hogy kopjafa, is mondta, hogy rozetta, tehát ő teljesen átvette a mai szóhasználatot, ami nagyon helyes, és egyáltalán nem baj.
Azt is mondjuk meg, hogy milyen az igazi kopjafa.
Egy hosszú, nagyon díszesen faragott, vékony fa, ami Székelyföldön általános. A temetésen ezt előviszik zászlókkal régen, ahogy Erdélybe temettek, egy nagyon díszes és nagyon szép szerepe volt ennek a kopjafának a temetés alatt is.
Milyen egyéb sírjelek vannak még a magyar temetőkben?
Hát attól függ, hogy milyen vallású embereket temettek abba a temetőbe, ugye katolikus temetőkben általában kereszttel jelölik a sírokat, a protestáns temetőkben pedig igen sokféle jelet találunk, vidékektől függően. Hát a leghíresebbet, hogy említsem meg, ugye a csónakos fejfákat, a szatmárcsekei fejfákat, gyönyörű fejfákat találunk Abaújba is, és hát az ormánsági vasmegyei temetők is bővelkednek a szemlészebb fejfákba. Ezeket régen, ellentétben a riport alany munkájával, egy szál faragó bártal készítették, az írást pedig egy úgynevezett pennával ütögették ki, kelyhet, aztán fűzfát, madarat is rá faragtak ezekre a fejfákra.
És ez a rozetta is hagyományos.
Ez a rozetta is nagyon hagyományos, de minden régi típusú faragott eszközünkön megtaláljuk ezt, gondolok itten az ácsolt ládákra, vagy a régies díszítésű mosósúlykokra, mángorlókra. Ez a rozetta egy nagyon kedvelt motivuma volt a régi stílusú népi faragásnak.
A fa nem csak eltemeti, életre is kelti az embert. Már a kőbaltás társadalmakban is faragtak ember-emberarc alakúra fákat. Néhány faragását mutatja be, és ezzel egy kicsit a régi szigetközi életmódot is föleleveníti Duna remetén Hartai József.
Itt vannak előttünk ezek a szép faragások. Ezek a kis szobrok, nem is szobrok tulajdonképpen, hanem életképek. Az itteni paraszti falusi életformát mutatják be. Vegyük csak sorra, nézzük meg, hogy melyik mit ábrázol. Itt van előttünk.
Na, ez a legősibb foglalkozás volt itt a faluban, és minden dunamenti községben is a halászat, mert hát főként az adta egyik életet, a másik munkájuk meg a favágás volt. De az elég kemény munka volt, különösen azért, mert túl volt a másik felén a Dunának, a erdőnek nagy része, ami a községhez tartozott.
Józsi bácsi, nézzünk akkor egy másik szobrot. Ez az ember itt mit csinál?
Az teknyőt forog. Teknyővájó, cigány volt. Itt élt a faluba.
Ismerte
illetve
is.
Lipóton.
Igen. Hogy hívták?
Az volt a... Mi is volt a neve?
Gyuri
cigány. Ja. Nagyon jóra való ember volt. A felesége keze egy kicsit ragadós volt. És ezért sokszor elkergette a feleségét. Egy főt kunyhóba ít itt a szomszédközségnek a legellőin. És az a teknyőket igen jó szakszerűen tudta csinálni.
Kezében egy érdekes szerszám van.
azt ott szalunak mondtak, azzal kapartak ki a teknének a bársait, ilyen görbe, félkör élő fejsze volt, ami már könnyen ki tudta válni a teknének a bársait.
Itt a fa megmunkálásnak egy másik módja látható.
Na, minden jóra való parasztnak volt egy ilyen fajankója, annak híta faragószék. Ilyen négy lábú alkalmatosság volt, ami úgy volt megoldva, hogy volt egy szorító, amit a lábával rá tudott szorítani a szélre, a székre. És abba bedugta a kaponyelet, vagy a fájszenyelet, és a vonókése aztán simára tudta faragni.
És ő maga is ráült erre a székre, az egyik végére ült. És...
azért ült a székre, hogy azzal nyomta le, és azzal tudott támaszkodni egy zébaj a vonókéssel, hogy el ne rántja a megunkhallandó fadarabot.
Jó éles kés kell. Aztán.
Jó, nekem is van még most is ilyen vonókésem.
Két kézzel fogta meg, két és kézzel. Húzta maga
fel. Igen. De most könnyen már befogom a gyalupadba, aztán azt nem tudom árán cigányom.
Józsi bácsi, azt hiszem az utolsó szobra a legnevezetesebb.
Ja, ez egy itteni embert ábrázol. Ott ült a szín előtt, sok aprított favodott és hasogatta azokat. Leült, ami láttam, a állatot már fardva, már igen állott gondolkozva, ott a fájszál kezébe volt, és nézett a semmibe. Látom, hogy ó, de jó formája van, ennél ezt meg kéne faragni. Hát aztán utána hazajöttem, lerajzoltam, és pár nap múlva elkezdtem faragni. Hát sikerült is annyira, hogy a unokaúg, amikor eljött az a kis leány, azt mondta, né, az meg a bátyja. Úgyhogy ráismert a nagybátyjára.
Ezt sokan látták már az országban, volt kiállításon is. Díjat is nyert.
Ja, harmadik díjat győtt, nyert Pesten a országos kiállításon a pafaragó pályázaton.
Persze azért a legtöbb megfaragott fa inkább a kényelmet szolgálta, valamilyen szükségletét elégítette ki az embernek. Ófaluban Paus Antal műhelyében jártunk.
Sok ember arra tért át, hogy házilag készített magának egy ilyen eszterga padot, mint amilyen még többi ezer évvel ezelőtt talán kitalálták, amilyen ma a tájházunkban is látható, és azzal a szerkezettel készítettek ilyen egyszerű széket, befonták gyékénnyel, amit a halastavakba megterem, és úgy vitték el vására, és úgy próbáltak megélni. Arról volt nevezetes ófalu, hogy itt nagyon sok szegény ember élt. Nemzetiségű falu, azt lehet mondani 100%-os. Hát német ajkú emberek élnek itt.
Nagyon szép faesztergályos műhelyben ülünk itt, és nem az, ez az egyetlen a faluba. Ma is úgy ismerik ezt a falut, mint a székkészítők hazáját. Milyen fából, milyen műveletek során, hogyan alakul ki a szék?
A bükkfát használjuk, ezt a fát, ezt elő kell készíteni, legalább egy évig kell ennek fölfűrészelt állapotban száradni, pihenni. Ma már gépekkel dolgozunk, nem úgy, mint régen, amikor hasították a fát. Szalagfűrészen föl lesz vágva az anyag, ami a székhez való. A férfiak azok megcsinálják a széket, ha itt a faluba készül. A befonást azt mindig a nőkre bízzák. A nők ezt sokkal gyorsabban, finomabban, női munka. És amikor elkészült, persze már értékesíteni lehet, mert nagy az igény erre a székre. Van támla nélküli ülőke, több kivitelben, úgy magasságban, sőt készül bárszék is, 80 cm magas, akkor támlával ellátott szék, karos szék. Nagyon eltér már attól a régi stílusból, ami valamikor még 30-40 évvel ezelőtt készült.
Ófalu mindig is híres volt székjeiről, tolna meg a remekbe készült csónakokról.
Idősebb Rajda Vendel egy nagyon egyszerű tolnai családból született, akinek az apja életének nagy részét Fiuméba töltött el, mint hajóács, majd később a Csepeli kikötőnek a kialakításánál a hajóács munkákat végezte, és elég keservesen nevelte föl az 5 gyerekét. A gyerekek korán munkát vállaltak. Az apám, az idős Prajda Vendel, akiről beszélünk, 12 éves korában ácsinas lett, és nagyon sokat mesélt ezekről a nehéz napokról, amikor a bárd, amit a kezébe vett, amivel a fát faragták, jelentős százalékát tette ki kilóba a saját testsúlyának. Hiszen az átszerszámok mind nehéz szerszámok, kezelésük nehéz, a fa munka általában nehéz, és egy gyöngén fejlett és gyöngén táplált 12 éves gyereknek bizony nem volt egy legszerencsésebb pályaválasztás. Az, hogy ez később jóra fordult, és ebből később egy úgynevezett mesteremberi karrier lett, hát ez annak köszönhető, hogy természetesen ő közben megerősödött, és azon kívül szenvedélyes, szorgalmas rabja volt a szakmájának, és szívesen művelte, amiért mindenki irigyelhette egész életén keresztül, mert egész életében örömet lelt a munkájába, és a munka őnek is soha nem volt teher.
Mitől szép és mitől különleges a hajóács munkája?
Hajókat ácsolni, hajókat csinálni már az anyag természetéből is következik, hogy nehéz dolog, mert a hazai vizeken, amit a hazai hajóácsok csináltak, rendszerint tölgyfából készítették. A tölgyfa egy kemény fa, egy nehezen munkálható fa, viszont roppant ellenálló és hosszú életű hajókat lehet belőle csinálni. A hajók javítására csak télen van alkalom, amikor kihúzzák a sóján. Ilyenkor apám és még a nagyapám is nagyon sokszor elmesélte, hogy fújt a hajó alatt a szél, amikor alulról a hajó fenekét javították, vagy ahogy szaknyelven mondják, sopperolták. A csopperoknak hívták tolnán ezeket a hajóácsokat. A hajóács mindig többre tartotta magát, mint a másik ács. Valamiféle egészséges, normális szakmai büszkeség volt bennük.
Prajda Vendelt, az utolsó tolnai hajóács fiát hallottuk.
Által mennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon. Ott lakik a galambom, ott lakik a galambom. Ott lakik a városban, a harmadik utcában. Piros rózsa, kék, ne felejtsi, bolya, virít az ablakával. Ott lakik a városban, a harmadik utcában. Piros rózsa, kék, ne felejtsi, bolya, virít az ablakában. Által mennék én a Tiszán...
Ugorjunk most fölfelé, pár száz kilométernyit a Dunán. A sziget közben Halászi faluban teknőket váj Orsós Vince. Ha van kinek, és van miből. Ha nincs, asszonyával fakanalakat farag, és mesél a teknőről.
Milyen fából dolgozik?
Nyárfából.
Most, és a teknőt milyen fából válja?
Ugyanazt, nyárfa. Nyárfa, piszfa. Ezekkel dolgozunk.
És milyen szerszámokkal?
Ilyen nagy fejszével dolgozunk, meg van olyan kisebb. Csiszlási. Ilyennyel pucoljuk ki.
Mi ennek a neve?
Szalur. Szalur.
Éles?
Hogyne, éles, éles.
Maga élezi meg?
Ja, én élesítem ezt.
És hogy csinálja? Először egy törzset?
Először ki van nagyúva, utána, ha kell, előveszük azt az osztal, akkor hova csináljuk.
Hogyan választja ki azt a nyárfát, amiből jó teknő lesz?
Hát kérem, amelyik hibás, meglátom a hibáját, ma a héjárul, ma akkor meg se csinálom. De amelyik sima, tiszta, nézze, a szúr ezt kiérte, nézze. Aztán, hogy kiérte, miért elődjük, nem jó. Ma, mert azt aztán tovább is írik benne, megy tovább, kifúrja a fát.
A fakanálnak se jó?
Hát szóval amelyik jó, jó, amelyik nem jó, nem jó. Mert amelyikben szúr van, azt már nem csinálom meg. Amelyikben nincsen, azt még már kezdem csinálni.
Mekkora teknőket csinál?
Kisebbet, nagyobbot, amilyen gyűn. Amekkorát kiáld egy fa.
Nagy méreg, ha kilukad a teknő.
Még csak az?
Mert hiába dolgozik az ember.
Hány nap alatt csinál meg egy teknőt?
Ha jól sietik, két napban egyet talán meg tudok csinálni. Adjál gyufát, te asszony. Egy nap kinagyulom, a másik nap meg kifocsolom.
Van rá vevő?
Mikor, hogyan?
Előbb-utóbb azért el kell mindegyik.
El kell, mert elviszik Alföldre. Mind.
Az meg, bár használati tárgyat eredményez, valóságos művészet, ahogy a hordókészítő dolgozik. Főleg, ha az a hordó nem is akármilyen, hanem gönci.
A gönci hordók általában azért voltak híresek, mert nagyon jó minőségű fából készültek, jó szívű kádármesterek voltak, tehát becsületes munkát végeztek, és hozzátéve még az, hogy űrmértékéről is híres volt a gönci hordó, mert hiszen abban az időben nem liter számra adták el a gönci, illetve hegyaljai borokat, hanem gönci hordókkal együtt szállították Lengyelországba, majd onnan aztán tovább szállították. 136 és a 145 liter közötti űrmérték számított, tekintettel arra, hogy ilyen pontosan nem lehetett a 141,5 literre elkészíteni, mert hiszen egy gönci hordó 2,5 akú volt.
Pista bácsi készített még gönci hordót?
Hát én 1929-ben szerződtem be Kádár tanulónak. Hát még abban az időben nem mondom, hogy sokat, mert nagyon kevés szőlő volt már ezen a vidéken, de azért még készítettem mondjuk egy olyan 40 darabot, amióta így a szakmát folytatom. A legjobb a tölgyfából készített hordók. Most a tölgyfáknál is az a lényeg, hogy olyan jó szálára hasadó tölgyek legyenek. Előbb elhasították a fát négy felé. Aztán abból a négy cikkből hasítottak dongákat, majd ezzel a szekrecével kifaragták. Később kézi szerszámokkal kigyalulták a belsejét. Hát mi neveztük azt a külsejét stráfolásnak, a belsejét az belelésnek. Utána ezzel a hosszú nagy stószpanggyalúval ezzel összegyalultuk, majd összeraktuk, tettünk bele egy tüzelőkosarat, megraktuk forgáccsal, égett benne a tűz, mikor jól átmelegedett, akkor vízzel locsoltuk, tehát ez gőzt adott neki, ezzel megpuhult a fa, és egy ilyen hordó összehúzó csavarral összehúztuk. Majd aztán ilyen görbekés, amikor ott vannak, a belsejét így körül grájboltuk, aztán ezzel a kézi kínvágóval kivágtuk a nútot, illetve hát mi akkor még ontrának neveztük ezt, utána megcsináltuk a feneket, és akkor kimérjük kézifűrésszel, körülvágtuk, majd késsel, pontosan a nút vastagsága szerint bevágtuk, befenekeltük, utána kész volt a hordó, akkor mind a hat abroncsot levettük a hordóról, és abroncs nélkül pucoltuk le. Az volt a jó segéd, akinek megrúgták a abroncs nélküli hordóját az udvaron, és nem húlott széjjel, amikor már lepucolta.
Volt ilyen?
Hát természetesen. Hát abban az időben nagyon kellett kilincselni azért, hogy munkába menjen az ember. Én magam is hát az ország pár városában megjárt ma mestereket azért, hogy hát minden műhelynek, minden mesternek más-más ilyen fogásai vannak, és amit ellopott az ember, inkább nem tudom, hanem lopni kellett a mesterséget.
A hordókészítőket különböző vidéken különbözőképpen nevezték. Hívták őket Bodnárnak, Kádárnak, Pintérnek. Mi ezek között a különbség?
Hát a Kádár megfogalmazás az a valódi, mert hiszen régen a Kádárok ezt a bizonyos szőlőerjesztő kádakat készítették főleg, mellette a hordókat. Azért hívták aztán Kádároknak. Majd a későbbi időkben, ahogy kipusztult Magyarországon a szőlő, rákértek a Kádárok erre a úgynevezett bodnáriparra. Ezek a bodnárok ilyen háztartási edényeket készítettek, vödörtől kezdve a gyerekfürösztőig, a ruhaszapulóig mindent, és ezek voltak a bodnárok. Na most a pintérek, tekintve, hogy hát a pint is egy mértékegység volt a hordóknál, hát az akku is a pintice, voltak helyek, ahol már pintéreknek hívták, de én arra gondolok, talán Németországból származtak előbb a kádári parosok, és aztán ők egyesek hát elnevezték magukat pintérnek.
A bognár és a bodnár között mi a különbség?
Hát a bodnár és a bognár között óriás a különbség, mert hiszen a bognár az kocsigyártó, kerékgyártó. A D betűvel bodnár az pedig hát a kádáriparnak egyik másolata.
Tehát tulajdonképpen a hordógyártó mesterember egyformán lehetett Bodnár, Kádár vagy Pintér.
Én is, mikor még szerződtem, akkor Bodnár tanulónak szerződtem, mikor már szabadultam, akkor már Kádár segéd lettem.
Az megint csak valami csuda dolog, ahogy a kerékgyártó, kocsikészítő, a Bognár dolgozik. Hallgassunk meg néhány részletet Tömörkény István, Borús Ferenc a Bognár című írásából. Az uraság kocsit rendel a Bognártól.
Egészen olyan legyen, mint a rendes, magyaros kocsi, hanem annak minden darabja remekbe legyen faragva. A fürhéc, a kisafák, a küllőagy, a lőcsfej, az mind olyan faragott dolog legyen, amilyen még nem volt. Borús Ferenc látta is már képzeletében ezt a gyönyörű szép faragott kocsit, s mert látta, hogy milyen lesz, hát buzgón felelte. Olyan több nem is lesz a világon. Szép gyertyánfarudat vitt a padhoz, és azonnal készíteni kezdi a küllőket. Hely, de milyen küllőket! Aki életében már 100 000 küllőt, nem 100 000-et, hanem 2 000 000 küllőt látott, az nem látott még ilyeneket, miknek síma oldalán liliomvirágok szelíden kúsznak. A küllőagy pedig finom cserepet példázott, mintha ebből jönnének elő a liliomok. Nap-nap után jobban bontakozott ki a különféle fákból a kocsi. Már híre is ment, mert ha egy-egy kereket vasalás véget átgurított a kovácshoz az asszony, nem győztek rajta eléggé csodálkozni az ott levők. Olyan büszkén gurította az asszony a kereket, mintha ő faragta volna minden darabját. És ahol sár volt, a hátára emelte. Hát a lőcsfejek, amelyek mindegyike kényes, kétesztendős csikókat ábrázolt, de olyképpen, hogy aki faragni így tud, talán vétkezik is, hogy tudományát lelketlen állatok testének formálásába önti. Mit szóljunk a kisafákról, melyek emberi marok alakjára voltak szerkesztve, mintha a hámot, amit majd rávetnek, e kezek tartanák erősen. A hátulsó sarogja fái valami különösen szépen gördültek az ő kezében. A hattyú meg a gémmadár nyakán látni csak ilyen nemes vonalakat. A kovács, aki átjött, hogy a vasakat ahova kell föltegye, bámulva állt meg a kocsi előtt, s szinte félve nyúlt hozzá, hogy kormos markával hátha elkeveri.
Se szeri se száma azoknak a hasznos és szép tárgyaknak, amik fából készülnek az értő kéz nyomán. Befejezésül, búcsúzóul hallgassuk meg Palackás Józsefet Őri Szentpéteren, aki olyasmit csinál, ami hasznos és szép is, hiszen nemrég kapta meg a Népművészeti Fiú Mestere címet.
Általában gyümölcsfákból készítjük a bútorainkat, használni tárgyakat, az ebédlő garnitúrák, folitékák, szekrények. Most fő, a fa a diófa, a cseresznyefa, azon kívül tölgyfából, körtefából készítünk. Túl azon, hogy ez nagyon szép fa, tehát szép dolgokat lehet belőle csinálni, mellett a megmunkálása is könnyebb, mint a fenyőfának tudnék. Erősebb szerkezetű, sűrűbb szálú fa, és ezáltal szebben lehet vele dolgozni.
Milyen stílusban, milyen hagyományok szerint dolgozik?
Az őrségben nagy hagyománya van a fafaragásnak, tudnék, a fának a hazája. Vannak itt is stílusok, amit fel lehet dolgozni. Azon kívül édesapám, akitől tanultam a fafaragást, ő Erdélyből származik, és ő Erdélyből is hozott különféle stílusokat, az ottani hagyományokat hozta. Az őrség és az Erdély között bizonyos kapcsolat van, és ezek nem ütik egymást, a kettőt nyugodtan egybe lehet olvasztani.
Nehéz dolog a fafaragás?
Nem nehéz dolog, az inkább szenvedély, és aki bevonult felvel a szenvedéllyel, annak nem nehéz.
De ügyesség is kell.
Ügyesség az kell hozzá, rátermettség kell hozzá. Itt a gyerekek is foglalkoznak már fafaragással a maguk szintjén. Tavasszal fűszfasipot csinálnak, akkor ivócsanakot, kisebb tárgyakat, szóval ő tudásukhoz és erejükhez méltó.
Thank you.
Fafaragók, Ácsok, Bognárok, Bodnárok című műsorunkat hallották. Közreműködött Balázsi Gyula. Munkatársak Dobozi Borbála, Gyenes Károly, Jónás Tibor, Kovács Mari, Rockenbauer Pál és Tarnai Márta.
A felvétel 1983-ban készült, és legutóbb 1987. augusztus 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Máté Ferenc, a Vargyasi Székely Fafaragó népművésszel Őri Éva beszélget.
Hogyan kezdte el a fafaragást?
Hát a fafaragás kiindulása gondolom a jó rajzolás, és azt mindig erősen szerettem rajzolni. Mondjuk az iskolában is Csíkszeredában tanultam, otthon egy mozi egyé örökké másnak rajzoltam órán. A rajztanár az nem vette észre ezt az üzletét, és két mozi egyet kisúroltam minden rajzórán. Az én rajzomnak akkor fogtam neki, mikor a füzeteket kellett összeszedni, akkor hamar összecsaptam néhány vonalból, nekem volt rossz jegyem, meg a másoknak mindig jó. Na aztán ugye tárt az idő, nagy időtőt elkerültem katonának, akkor aztán ott a rajz érzéke újból jelenkezett, szóval gyakorlatilag is használt vettem, mert a katonai fali újságon mindig megjelent egy ilyen karikatúra, és egyszer, mint regutal láttam, hogy valaki csinált egy karikatúrát, de óriási gyenge munka volt, borzasztó gyenge, és nem tudtak hova lenni, hova istenítség. Szóval akkor nekiálltam, és este lefekvő után felkeltem, és ugyanazt a karikatúrát megcsináltam magam, és ott éjjel, amíg elaludt az őr, rászúnyodott, kimentem a fali újságtáblához, és felragasztottam mellé az enyémet. Reggel kíváncsi voltam, lássuk, mi lesz a hatása. Óriási figyelmet keltett.
Szóval sikere volt, jól sikerült a rajz.
Nagyon jól. Azután ez a reszort az enyém lett, és akkor ugye megadták mindig a témát.
Szóval a katonaságnál kezdett el tulajdonképpen rajzolni, egy ilyen karikatúra rajzból indult. Igen. A rajztól hogyan jutott el a faragásig?
Na aztán akkor megtettek, mint piktor, az alakulatnak minden díszítő munkáját én végeztem, ez azt jelentette, hogy kivonulásom nem volt, egyéb biztásom nem volt, és akkor aztán óriási fejlesztettem magamat, és egyszer csak elévettem a bicskát, és nekifogtam, és az első borotválkozó doboznak faragtam meg a tetejét, az nagyszerűen sikerült.
Nehezen ment, amikor először vette kézbe a faragó bicskát?
Nem ment nehezen. Egyáltalán nem ment nehezen, nagyszerűen ment, és akkor utána egy ilyen szál rózsát faragtam ki, akkor később az alakulatnak az asztalos műhelyébe valami nagy díszes rámat kellett adjam Bukarestbe, én rajzoltam meg annak a modellját, és akkor volt ott egy asztalos mester, amely vésőkkel felszerelve jól tudott faragni, de azért mégis nálam nélkül ma nem márta csinálni. Én irányítottam, nagyszerű sikerült. Aztán akkor látott a katonaság, itthon többet jött a nehéznél nehezebb élet, akkor aztán elmentem a bányáról, akkor a bányán dolgoztam, mint külszinti bányász fejtő. Akkor...
Van valamilyen foglalkozásod, szakképzettsége?
Olyan, nagyon sok. Például lakatos, pék, kotrógépkezelő, buldózerkezelő, másfél évig voltam sofőr, szóval bányalakatos.
És ilyen nehéz elfoglaltságok mellett hogyan jutott ideje a fafaragásra? Egyáltalán türelme, energiája hogyan volt?
Hát elszédített ez a faragás, úgyhogy munka után alig vártam hazamenni, és akkor egy megkezdett munkát, az a nagy kíváncsiság, na lássuk, hát ez hogy sikerül nekem, és lesz ebből olyan, hogy én ezt elképzeltem.
Szóval szinte hobbiból hivatássá vált.
Ugye mi ezt a szót, hogy hobbi nem nagyon ismerik, hát valahogy gondolom, hogy ez mit jelent.
Időtöltés tulajdonképpen, egy ilyen kellemes, kedves időtöltés.
Igen. Na most
úgy beszélte a katonaságról, mint hogyha a tegnapi, vagy legalábbis tavalyi élmények lennének, de én azért gondolom, hogy már jó néhány év eltelt azóta.
Hát éppen, hogy azt sajnálom, hogy biza sok ártűt, már régen volt 1950, 51, meg 52. A tengerészeknél szolgáltam, lehúztam 3 évet.
Azóta vajon hány darabot faragott?
Hát ugye, hogy hány darabot faragtam, ha a katonaság után sokáig nem csináltam semmit, ettől a perctől visszamenően 5. éve, hogy foglalkozom. Jelenkezett ez a második hullám, mondjam így, hát ez alatt, hogy én hány darabot faragtam, otthon a lakásomat díszíti legkevesebb 70-80 darab, igen, monumentális tárgyak, meg apróbbak, és akkor...
És nem adja el őket, vagy nincs szíve megválni tőlük?
Hát ezeknél úgy áll a helyzet, hogy ezeket nem adom el. Elsősorban azért, mert ha jön valaki, mondjuk, akkor van, ahol lassan egy székelyföldi faragást, de ami ennél nekem sokkal fontosabb, újabb dolgoknak a megszületése ezekből történik.
Azt említette az előbb, hogy lásson egy székelyföldi faragást. Hát a székelyföldi faragásoknak van valami külön jellegzetességük?
A szerintem óriási stíl elválasztásról van itt szó. A székely díszítő faragás az rendkívül önálló a többi népi díszítő faragásoktól. Úgy itt benne értem elsősorban a kopja faragást, akkor utána a díszítő faragás. Súlykoló hímzések, fogasok, akkor tálosok, kalántartók, vagy székely, népi bútor, furott lábú székek, hátos székek. Hát nem tudom mennyit állátni, sorolni sokat.
Említette a kopjafaragást, történelmileg a kopjafákról, tehát a sírjelző kopjafákról. Tudna valami közelebbit mondani?
A kopjafák, azok igen régi áradatúak, visszatekint szinte a honfoglalásig, és akkor ugye, még amikor nyíllal harcolt a kezdetleges fegyverekkel, abban az időben volt a kopja kelevíz, na most a kopja végében volt a szúró, a döfővas, és a többi része fából volt, ezt inkább lovasok használtak, vagy gyalogosok is, és akkor mondjuk nagy harc szünetekben, akkor kerültek, akik azt a kopjafa farészit, az kifaragtak, és a megfaragott jelek onnét maradtak reánk. Na most mi történt? A harc közben, mondjuk ütközet után, mikor összeszedték a halottakot, voltak itt külön temettek, mondjuk nem egy közös sírba, akkor mikor elvégezték a fődelést, akkor fogták és az ő saját kopjáját belütték oda a fáj részhez, és innén maradt, ebből született meg a későbbi, egészen a mai kopjafának a hagyományos jelzése sír emléknek. A kopjafákot én sokat tanulmányozom, ez két részre oszlik, vannak magyar kopjafák, magyar vidékeken, és akkor kimondottan van az ősi székely kopjafás temetők, a kopjafaragás.
Most arra kérem, hogy szemléletesen, vizuálisan írja le, hogy hogy néz ki egy nagyon szépen megfaragott kopjafa.
Ha ugye ezt magyarázat után azért furcsas.
Nehéz, hát persze sokkal jobb lenne, hogyha láthatnád, de hát sajnos...
Én le tudom magyarázni, de aki hallgassa, könnyen egyebet képzel, nem olyan, mintha látna.
Hát próbáljuk.
Ha mondjuk egy kopjafa, az, hogy mivel végződik, az ma nagy jelentőséggel jár.
Körülbelül itt, mekkora?
Itt körülbelül az átlagos szokvány az ember magassága. 1,70-80-90-ig.
És ezt olyan méternyi mélyen a földbe szúrják?
Hát nem kell 1 méter, 50 centi bőven elég, mert az nem kap semmi tárhelést. Epa csak, hogy ott álljon.
Uh-huh. Na, és a feje, a tulajdonképpeni kopja, az mekkora?
A átlagoson úgy egy kadrátba történik a fa előkészítése, kifűrésze.
Most mondott egy olyan szót, amit én sem értek, de azt hiszem, hogy a hallgatók sem. Kadrálban?
Igen, vagy mondjam úgy, akkor négyzet síkódalokkal, 10x10-es, 12-14 centig is elmehet, tovább nem, már akkor 1,70 méterben nem néz olyan jól ki, igen vastagabb, mint amilyen magas.
Tehát, milyen fajta fából farag általában kopjafát?
Kimondottan a legkeményebből a cserefából, vagy cserfa, hogy itt mondjak, mert az az időnek legtovább ellenáll.
Legtovább? Vajon meddig?
Hát ez a legtovább számítva, azt én már találtam, mert rengeteg temetőt végigkutattam. Találtam olyan kopjafát, amelyik például a bokor körül felnőtt, a régi felhagyott sír volt, úgyhogy a földből levő része teljesen el volt korhadva, úgyhogy csak úgy állott a földön, a bokor tartotta, szerintem volt legkevesebb 140-150 éves, hogy már az idő oxidja a mintát, és úgy lehette róla, hogy aki nem ismeri a kopjafát, azon már mintát nem tudott volna látni, de én azért már nagyszerűen megláttam rajta, hogy milyen mintákból volt faragva.
Azt tudja, hogy Magyarországon is van még egy ilyen kopjafás temető, valahol a Balaton mellett. Na most Székelyföldön még sokan temetkeznek így kopjafával? Tehát van kereslet az ön által faragott kopjafák iránt, vagy pedig ezt pusztán egyéni gyönyörködtetésre faragja?
Hát elsősorban saját magam egyéni indításomból faragom, de azért például a szomszédos falunk, az Erdőfülei kopja fás temetőbe, máma is szokásos, élő szokás, egészen új kopjafát is lehet találni, mert úgy mondja neki, vívő kopjafa, hogy amikor viszik a halottat, már a menet élén viszik a kopjafát is, aztán később ugye jött az új divat a sírkő, aztán nagyszerűen megfigyelhető, hogy megjelenik az új típusú drága sírkő, de mellette ott áll a kopjafa is.
Ez érdekes lehet. Na most kicsit azért elkanyarodtunk magától a kopjafától, mert tulajdonképpen nem mondtuk el, hogy hogy néz ki. Szóval egy kicsit részletesebben a kopjafáról.
Na most már részletesebben maga a végződése a kopjafának két részre oszlik, női vagy férfi végződés. A női végződések virággal végződik, tulipán vagy rózsa, mondva rozetta, és akkor a férfi végződések az többféle van, lámpás, az tanult ember, nagy vezetőnek jár, akkor jön buzogány végződési, régen gyalogos, harcos, a lándzsa az lovas jelentett, és akkor van félhuldas, az ilyen közvezér alakot jelentett, na most lefelé jövett, akkor különböző díszítő elemek sorakoznak lefelé, hát ezen megmutatkozik nagyon az ős pogány hit, az égi testek imádása. Lefelé akkor következik, tegyük fel csillag, kép, akkor utána, vagy ahogy osszabja az ember a nap jele, akkor később felkerült a bástyáról, szóval a kopjafákról, ahogy a történelem haladt magunk felé, a várvédések, akkor a bástya elkerült B, és végül tegyük fel, én úgy csinálom, hogy a tulipán nem hagyom ki a kopjafa díszítéséből, hogy amelyik férfi kopjafa, azt a tulipánból kezdem, tehát alul teszem, így a tulipán elveszti az ő mutató jellegét, mint dísz, csak úgy marad meg. Na most a kopjafán találtam olyant is, hogy ilyen darás fészek a neve, olyan mély lépszerűséget mutat, ez meg azért került fel nagyon rég ősidőkben, hogy a régiek a mézet használtak mindenféle betegség kurálásba, kívülről, belülről, sebre, égésre, szóval mindenre a világon.
Nagyon nehéz dolog abból a roppant kemény cserfából egy ilyen aprólékos, sok motívumot tartalmazó kopjafát kifaragni?
Hát bizony, nagyon nehéz, mert már maga a fa eléggé nagy, és akkor a fának a szálait, mondjuk az edényeit nem hosszába dolgozod, mint az asztalosat gyalulja a fát, hanem keresztülek kell vágni, ha bizony jól kell döngetni vele, és a szerszám is jó kell, meg azért megízad mellette az ember, hogyha igyekezik, hogy nem napszámoskodik, vagy hátál hónapul egy darabban, hanem vágja. Egy ilyen nagy kopjafa készítésnél a bicska szóba sem jöhet egyáltalán. Véső, komoly nyéllel, én például 2 kilós kalapáccsal ütem a vésőt, hogy menjen hamarabb, hogy nekem mondjuk egy 1,5 centis nyomás, én ne üssek le, vagy 8x9-re, nekem egy lövésre, egy csapásra menjen.
Sokat beszéltünk a kopjafáról, de nem csak kopjafákat farag. Hát miket még?
Hát ettől eltérően faragok népi székely bútorokot, asztalt, széket, faragott szék háttal, karos padokot, megfaragott ülőrész, meg a hát részre balladákot, meg akkor azon kívül faragok mondjuk lámpákot, csillárokot templomokba, lakásba, székely stílbe, amelyik csillárok úgy vannak összeállítva, hogy bizonyos ág meg levélt utánzó karokon, kopjafa csatlakozással, hogy kimondottan székelyes jelentése legyen.
Mutatott fényképeket is, és a fényképek között én az egyik legszebb faragványnak egy kiterjesztett szárnyú sast láttam. Ennek kapcsán szeretném azt megkérdezni, hogy teljesen fejből farag, tehát elképzelés szerint, vagy pedig alkalomként esetleg modell után? Például ezt a sast konkrétan hogyan faragta?
Ha például ezt a sast, azért csak kell egy bizonyos irány, ami után menjen az ember, mert ha sast azért gyéren látni, van 10 éve, hogy láttam egy ilyen hargitai sast, meg az se közéről. A sasra a rendelést az Ágoston falvi kultúrotthontól kaptam. Na most már én kaptam egy olyan egészen kis posta bélyegszerűséget, azon van egy ilyen kiterjesztett szárnyú sas, és azután a kis bélyegről faragtam meg, méteres szárnyai vannak, egészen nagy, akkor Brassóba az automotorba mintázták le, és öntötték meg bronzból, és a bronzot sas van feltéve.
Tehát képről faragta először fából, és a fa után öntötték meg a bronzot. Hát nagyon sokféle motívumot, díszítő elemet láttam itt a fényképeken, szinte nem is lehet két egyforma mintát látni. Ezeket teljesen fejből készíti?
Hát ezeket a mintákat eleinte mondjuk régi festett bútorokat tanulmányoztam, azokról a kimondottan szinte helyi stílű székely mintákat, meg akkor régi naptárakból, de most már annyira tisztában vagyok vele, hogy egyáltalán nincsen szükségem már semmilyen irányító eszkezre, és még véletlenül sem térek ki a bizonyos borozdából. Nekem ez erősen könnyen megy, még én is csodálom, de nagyon könnyen megy. Részemre már, hogy indigóval lekopírozzak egy mintát valahogy óriási terű, és nem hallhatom még látni se. Már amíg elkészítem az indigót, akkor ügyesz, hogy pontosan álljon akkor, hogy nehogy valahol kimaradjon. Én addig kettőt megrajzolok szabad kézből.
Gyorsan elkészül egy-egy faragványa? Hogyan dolgozik?
Hát a faragvány elkészülés ennél az egyik legnagyobb átok, hogy a faragás ez lassan halad. Ha nagy a tárgy, akkor bizony hónap is eltárik rajta ilyen templomi nagyobb munkákon, vagy akár magamnak, és ha kisebb, akkor hamarabb helyzet az, hogy csiga lassan halad, és ha szépen akarod, akkor még annál is lassabban megy.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és azt, hogy befáradt ide a rádióba. További jó munkát, sok szép új faragást.
Máté Ferenc, vargyasi székely fafaragó népművésszel, Őri Éva beszélgetett. A portréműsor 1972-ben készült. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szent Jobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18:00-kor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.